Wikipédia szerint 1970-ben születtél, ami azt jelenti, hogy mondjuk azért egy szűk 20 évet éltél úgymond az előző rendszerben, és aztán pedig jött a következő. Igazából az érdekelne, hogy volt-e neked bármilyen negatív vagy pozitív élményed amiatt, hogy félig afrikai vagy. Ugye azért mondtam ezt, hogy mikor születtél, mert ugye egy olyan rendszerben voltál gyerek, ami ugye sok szempontból más volt, és egy olyan rendszerben voltál felnőtt, ahol ugye sok minden megváltozott. És ugye gyerekként az ember sokkal érzékenyebb a dolgokra, másfelől felnőtt fejjel meg jobban felfog dolgokat, tehát igazából mind a két korszaknak megvannak az előnyei, meg úgymond a hátrányai, tehát hogy mind a két korszakból mást érzékel az ember.
Igen. Na most az van, hogy ezt nyilván én már sokszor elmondtam, de hát nem tudom, hogy éppen ezt kihallgatja majd, tehát nyilván lesz olyan ember, akinek fogalma nincs arról, hogy én ki vagyok, vagy honnan jöttem.
Sok olyan ember hallgatja, akik nagyon érdeklődnek felőled, és szeretnek téged.
Hát akkor lehet, hogy nekik nem lesz újdonság, de hát kénytelen vagyok elmondani, mert a történethez hozzátartozik, hogy én ugye állami gondozásban nőttem föl. Egészen tulajdonképpen hivatalosan 18 éves koromig, tehát nagykoromig állami gondozott voltam. Ennek következtében az intézetben, ahol én nőttem, fölnőttem, cseperedtem, 8 éves koromtól voltam ott, egy Berkesz nevű faluban volt egy ilyen gyermekotthon, tehát abban a gyermekotthonban, ahol én fölnőttem, ott igen kemény farkas törvények uralkodtak, megfelelő zárt rendszer, hierarchia, és a többi, és ezen belül a gyerekek kegyetlenségén belül, ami a gyerekekre tud jellemző lenni, ha úgy alakul, ott még ez meg kellett, vagy meg volt tetézve azzal, hogy ugye itt tulajdonképpen handicapes, zárkózott, morcos, zömmel sértett és lelkileg sérült gyerekek voltak, minek következtében mindenkit próbáltak apostrofálni valami a lehető legrosszabb és a leggorosabb gúnynévvel, csúfnévvel. Minek következtében azt szoktam mondani, ha egy mondatban kell összefoglalni, hogy az mindenki más volt. Így az én színes bőrűségem csak egy volt a sok különbözőség közül. Ennek következtében nem értem meg erősebben, mint azt, hogy a másiknak azt mondták, hogy kancsal, vagy sánta, vagy taknyos, vagy béna, vagy szaros, vagy bocsánat, vagy ilyenek. Nekem meg azt mondták, hogy nigró, vagy csoki, vagy nem tudom én. Tehát egyszerűen nem okozott frusztrációt ez a történet. Tehát ha így veszük, akkor tulajdonképpen egy óvó közegből kerültem a nagybetűs életbe, ami 14 éves koromban kerültem ugye a gimnáziumba, onnan 20 kilométerre a Bessenyei György gimnáziumba, ahol maga a gimnázium, az ott lévő tanárok, az osztálytársaim, egyébként pont jövő héten szervezünk egy ilyen osztálytalálkozót. Ott szintén egy óvó közegben voltam, tehát ott sem éreztem semmiféle ilyen megkülönböztetést. A városban már találkoztam ilyen jelekkel, és az érdekes az volt, hogy az első ilyen, amikor úgy konkrétan szíven ütött, és azt éreztem, hogy hoppá, ez miért bánt engem ez a lány, az egy történet, ez muszáj, hogy hozzátegyem, hogy egy cigány csaj volt, mert különben nem annyira érdekes a történet, vagy nem annyira szívszorító, hogy mentem az utcán, fagylaltoztam, és akkor ő kiabált oda, hogy nigger, meg kuntakinte, és bántó élt, ott akkor fölfogtam. Mint mondottam előtt, az intézetben nem, vagy ha az osztálytársaim a gimiben poénkodtak velem, azt szintén nem. Azt gondolom, hogy Magyarországon nem, újra kezdtem, a világon bárhol, ahol az ember kisebbségben van, vagy valamilyen kisebbséghez tartozik, vagy nagyon felismerhetően más a bőrszíne, vagy stb. Nem árt, hogyha egy nagy adag öniróniával rendelkezik. Mert akkor nagyon sok helyzetet önmaga eleve tud tompítani. És onnantól kezdve például a kokáért, tudom, hogy saját szavamba vágok, de hogy például a kokáért, amikor volt, aki mit tud, és az Antal Imre megkérdezte tőlem, hogy ezt azóta is nagyon sokan emlegetik, hogy mit fogok játszani, akkor többen kérdezték utólag, hogy ez nem volt-e sértő. És mondom, azért nem volt sértő, mert az Antal Imre előtte négy szem közt megkérdezte, hogy ezt a kérdést fölteheti-e. És én kapásból azt mondtam, hogy igen, és azt is tudtam, hogy miért. Mert ha egy ilyen kérdést kapok én, mint leendőbeli színész, ha én arra tudok szarkasztikusan és öniróniával válaszolni, akkor abból én jövök ki nyertesként, és akkor született ez a híres válasz, hogy amíg fiatal vagyok, addig eljátszom a Tamás bátya kunyhóját, aztán utána eljátszom az Otellót, és majd ha idősebb leszek, akkor a Rémusz bácsi meséit. És ez azóta is mi nem kis túlzása, mint egy szállóige bevonult a köztudatba, hogy én akkor erre ezt válaszoltam. De ez az a bizonyos önirónia, amiről beszélek. Vagy egy másik példa, amikor nem sokkal utána elkezdtük forgatni a Ki mit tud utána az Angyalbőrbent, akkor tudni kell, hogy vannak ugye ilyen árnyékoló táblák, a lámpákat így azzal felezik, vagy nem tudom mint, tehát hogyha azt akarják, hogy kevesebb fény érkezzen a színészre, akkor odahajtanak el egy ilyen táblát. És ezt a táblát a filmes zsargonban úgy hívják, hogy néger. Mert fekete. És ugye amikor elkezdődött a forgatás, akkor ott kiabált az operatőr a világosítóknak, hogy hozzatok egy négert, és mondtam, hogy itt vagyok. És akkor onnantól kezdve nem érdemes már azzal poénkodni, hogy nekem milyen a bőröm színe. Tehát ez csak egy kis zárójel. Visszatérve a kérdés másik felére, tehát a rendszerváltás környékén kerültem én föl Budapestre.
Hogy úgymond az Afrika, hogy félig afrikai vagy, tehát hogy jöttem apukád bisszaui.
Igen.
Hogy téged mennyire érdekel mondjuk bisszau volt, hogy arra gondoltál, hogy elmész bisszauba, hogy megnézni azt az országot, hogy jártál esetleg bisszauba, hogy vagy neked ez igazából egy 20 dragos kérdés az életedbe, és téged minden ide köt, vagy volt valaha benned egy ilyen kíváncsiság, hogy milyen lehet az a Bissau?
Hát én voltam Bissauban.
Voltál Bissauban?
Igen. Ennek nagyon kacifántos története van, nem is akarnám hosszúra nyújtani a dolgot. Én egyszer valahol nyilatkoztam, hogy tudom, hogy hívják apámat, és tudom, hogy honnan jött. Ezt nyilvánvalóan az anyámtól tudom, ki elmondta az ő nevét, meg az, hogy melyik országból jött, és akkor ezt a cikket olvast egy itt élő, Bissauból származó ember, akiről kiderült, hogy az apámnak volt osztálytársa itt, amikor itt tanultak. És ezt a cikket elvitte apámnak, apám erre írt egy levelet portugál nyelven, és azt ő elhozta ide, és engem megkeresett a Vix színházban a padlás előadás után, hogy ez van, ez a helyzet, hogy kezdjek vele, amit akarok, és akkor, hogyha gondolom, akkor hívjam őt föl. Akkor nyilvánvalóan lefordítottam a levelet, és akkor hát apám abban fölvázolta, hogy milyen sanyarú a sorsuk, hogy milyen nehéz volt innen elmenni, de hogy muszáj volt elmenni, mert polgárháború volt az országban, és őket visszarendelték, és nem engedtek nőket és gyerekeket be az országba a hazarendelt katonákkal. Tehát neki ezért kellett elmennie Magyarországra, és ezért hagyott itt engem és anyámat. Ezt kénytelen vagyok elfogadni, hogy ez így volt, vagy ő ezt mondja, én ezt kénytelen vagyok azt mondani, hogy elhiszem. Nyilván utána megpróbáltott volna visszajönni, vagy nem tudom, mindent közben ott már családja lett, tehát nem teljesen kerek a történet, de így van, ahogy van, és kész. Na mindegy, lényeg, hogy természetesen fölvettem vele a kapcsolatot, ugye adott telefonszámot, és akkor elkezdtük szervezni, és azon a nyáron ki is mentünk a Tündével, a feleségemmel. Két hétig voltunk kint Bissauban, úgyhogy eléggé tüzetesen körbejártuk. Nem egy nagy országról, sem egy nagy városról van szó. Tehát eljutottunk itt tengerpartra, mit tudom én, ott volt egy ilyen katonai tábor, ott diktátornak, az egykori diktátornak a villája volt, és akkor ott amellett volt egy hintaágy, abban feküdt a tünde, és az apám őt így ringatgatta, meg nem tudom, tehát, hogy vannak ilyen képek, a keserük, amik ott mászkálnak körülötted, a szállodának a haljában, ahogy az ekkora denevérek repkednek, tehát, hogy elég sok minden, az az iszonyatos páratartalom hozzá az elképesztő meleg, tehát amikor megérkeztünk a repülőtérre, és kiszálltunk a repülőből, arra emlékszem, hogy egy pillanat alatt írd és mond olyan, mintha zuhanyoztam volna, tehát úgy így döbbenet. Az összecsődített rokonság, a áldozati kecske, aminek elvágtak a torkát, azt alatt meglocsolták a földet, akkor ott volt valami ilyen kis kegyhely, ott a halottaknak az volt egy ilyen kegyhelye, akkor oda is öntöttek, akkor oda öntötték a pálinkát, tehát hogy minden nap dobtak nekik egy kis ennivalót, meg minden nap öntöttek nekik egy kis pálinkát, miközben egyébként vasárnap templomba jártak. Tehát hogy elég sok minden megmaradt ebből az időszakból. Én nagyon-nagyon szeretnék már a gyerekekkel együtt is elmenni, mert azt gondolom, hogy ezt nekik is látniuk kellene, meg találkozni kellene az igazi nagyapjukkal. Hát akkor is majdnem belerokkantunk a kiutazásba, most meg egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hát ennyire egyszerű. Ha tehetném, akkor már holnap repülőre ülnék és mennék. Az AHU, nem tudom, hogy lehet-e róla beszélni, tehát az Afrikai Magyar Egyesület engem megkeresett tavaly év vége felé, hogy egy ilyen támogatói spotban részt vennék-e, vagy egy ilyen 1%-os
ez a Weiss Fanny féle volt, ahol a Weiss
igen, a Falusi Marian, igen, a Weiss Fanny jelent. Én most, hogy jöttem a rádió, éppen őt hallgattam. És akkor mondtam, hogy persze, ez nem kérdés. Úgyhogy beléptem gyorsan az egyesületbe, és ott volt egy lehetőség a Bamako kapcsán, hogy esetleg ki tudjak menni, de nem volt lehetőség, mert ugye én évad közben, mint színész, én nem tudom azt mondani, hogy akkor én most egy hétig nem dolgozom.
Igen, igen.
És hogy ez akkor essen, amikor ez, hanem hogyha nekem vannak szerződéseim, azokat teljesítenem kell. Úgyhogy ez sajnos nem jött össze, pedig nagyon-nagyon fölcsillant a szemem. Feleségem mondta, hogy azonnal hívjam fel apámat, hogy akkor nem sokára megyek. Mondom, nem hívom még föl. De miért nem hívott föl? Hát hív föl. Mondom, nem hívom föl. Majd ha már. És tulajdonképpen jól is tettem, hogy nem hívtam föl, mert nem sikerült, tehát nem jött össze. Úgyhogy vágyom rá. Nem az, hogy megismerjem, azt már megismerni is, mert nyilván azért lehet más helyekre is elmenni. De elég sok felé jártunk. Tehát egy tengerparton is voltunk. Olyan csillaghullás, már augusztus volt, tehát olyan hullócsillag inváziót, amit ott láttam, amíg élet nem felejtem egyáltalán, hogy milyen tiszta ott az ég, és hogy mennyire látszanak a csillagok, tehát amit itt nem tapasztalsz, mert az ember nem tudja, hogy az égbolt az valójában milyen. Ilyen szövő madarak, akik ott a fán ilyen iszonyatos nagy humbunkat szőttek, ilyen icipici kis ilyen, nem tudom, hogy csere, milyen madarak voltak, valami pinty, vagy nem tudom, tök mindegy. Tehát, hogy elég sok mindent megtapasztaltunk. A súvá, ugye, az eső, vagy tehát eső, nem is mi, az dézsa, vagy nem tudom, tehát az is döbbenet. De addig, amíg az ember nem tudja, addig csak úgy mesélik neki, hogy milyen az ott az eső. Mondták, hogy feltétlenül vigyetek nagyon komoly esőkabátot, mert nem árt, hogyha ilyen eső nadrág is van, tehát mert ott húha. És hát tényleg, amikor ez először leszakadt, az valami egészen döbbenetes volt, hogy milyen mennyiség tud hullani. Na, úgyhogy sok-sok ilyen emlék van, és hát nyilván jó lenne fölfrissíteni, meg újakat szerezni.
Hát én kívánom, hogy a dédunokáidat is eljuss Bissauba, és köszönöm szépen az interjút.